Kassi Ferenc pszichiáter és zavarral kapcsolatos előadását.
Ami nagyon érdekes, hogy a társadalmi kulturális háttér szerepe fontos. Sokáig úgy vélték, hogy a 60-as években írták le az anorexiát például, hogy a 3W betegségéről van szó, tehát fehér nyugati nőkre jellemző. Aztán egyre inkább kiterjedt manapság, hogy feketék között is egyre több anorexia vagy bulimia van, nem nyugati országokban is, tehát a fekete Afrikában, Ázsiában, és férfiakban is, sőt, idősebben is egyre több ilyen kórfiforda. Tehát egyre inkább globalizálódnak az egész dolgok, lehet mondani. Még azért női túlsúly van, hogy a 10-50-szer gyakrabban betegszenek meg anorexiában és bulimiában, mint a férfiak. De vannak olyan szerzők, akik azt mondják, hogy 2050-re eltűnik a nemek közötti különbség, mert manapság a férfiak számára is annyira fontos a harcosság. És a megnéző férfi divatmodelleket, hát szörnyű egyébként, hogy milyen fiúk vannak. Ilyen vézák, sárkattak, remények, elsírják magukat, stb. Tehát nem annyira férfiasak, mint amit mondjuk 50 éve elképzelhetünk, tehát ilyen macsó, izmos alkat. A röviden azt lehet mondani, hogy gyakoriság. Hát fiatal nők között van 1-4%. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon van vagy 30-50 ezer ilyen anorexiás beteg, valahogy ide lehet becsülni, és az ellátáshoz képest nem jó, tehát éppen beszéltünk ebédkor, hogy Hollandiában 17 millió lakos él, és 28 speciális ebédzavar része van az országban. Kitűnő kollégák vannak, sokat ismerek közülben rendezvényeken szoktunk találkozni, és hát ezt egy Magyarországon kellene lenni, hogy 15-nek legalább. Felnőttek számára egy van, Budapesten pszichiátriai klinikán van egy ilyen része, pszichoszomatikus része. Gyerekosztályok, vagy 4 van, Budapesten 3, Debrecenben a Kennedy Gyula kórház jó, oda járok szuperviziót csinálni, őt jól tanulták, hál' Istennek. De ennyi, és hát óriási igény van, és hát szörnyű történetek. Hát általában az, hogy a pszichiáterek is félnek az anorexiától, mert azt mondják, hogy ez nem az ő területük, és hagyják őket békén, holott kutya kötelességük lenne ellátni, mert egy pszichiáti betegség. Hát most azt mondja, hogy egy gyógyász, hogy kérem szépen, én nem szeretem a gyomorfekélyeseket, és akkor menjen máshova. Ezt nem lehet, ez kötelesség volna ellátni őket. A gyerekgyógyászok meg nyilván nem jártasak, mert érthető módon, mert nekik a szomatikus, a testi orvoslás a munkájuk. Tehát hányodnak ezek a betegek valahol a gyerekosztályok és a pszichiátriai osztályok között. Én nagyon szeretem az egészadatos betegeket, és ez nem vicc, hanem ez is foglalkozom ezzel. Röviden összefoglalva, óriási akarat erejük van, és jelen valamit a bajokkal. Tehát ez nem csak egy ilyen úri passzió, hogy most menőszem, hanem ez van nagyon komoly dolgot fejez ki, később lesz erről szó részletében is. Fiatal korban indul a betegség, anorexiában, hát most egyre jobban, egyre gyakrabban látunk 10-11 éves anorexiás lányokat is. Amikor itt Miskolcon elkezdtünk 90-ben ezt a devizavar részeget a Szentétel egy hatodik kórházban, ami 11 évig működött, akkor kerültem Pestre, akkor és több száz ilyen beteget kezeltünk, és nagyon jó volt ezt kitanulni, és a kollégák nagyon jó voltak erre. Én meghatottan emlékszem mindig, mert egy Pesten is kitűnő kollégák között dolgoztam, de tudósok voltak, okosak, de a terápia nem nagyon asztaluk volt, tehát ott inkább oktattak, mutattak, de a terápia az meg itt pedig, hát ebben gondolkoztunk, a terápia, hogy tudunk segíteni nekem, a terápia volt fontos, és ez egy forrás volt össze a kínet. Anorexia, tehát korábban, bulimia kicsit később. Most, amikor annak idején 16 éves bulimiás megjelent, azt mondtuk, hogy ez itt van, mint a fehér ló. Most pedig, hát mostan például tegnap beszéltünk, egy 14 éves lányra, kemény bulimiás, 13 évesen is találkoztam, tehát ilyen acceleráció van. És ha azt nézzük, hogy még a gyerekkorban legjobb betegsége, hát itt van egy lista, az elhízás, a tüdőasszma és az anorexia, és mind a három pszichoszomatikus vonatkozásokkal is bír, tehát a lélek valahol ott van ennek a hátterében. Tehát nyilván nagyon fontosak a gyógyszerek, stb. Tehát ez világos, tehát azt már persze, hogy a kezelőket, a gombosokat, kezelő gyógyszereket adni kell, de hogy mögötte a lélek ott van, hát ezt tudjuk. Aztán, ami fontos, hogy az egész a felső és a középső társadalmi rétegek betegségei, És vannak fokozott kockázati csoportok, például diákok, egyetemisták vagy egyenkább a gimnazisták. Tehát most hallom egyébként, hogy a gimnazisták nagyon a nem reggeliznek, hanem ugyanúgy iskolába, vagy de se fizetnek a menzára, hanem valamit eszegetnek esetleg a büfébe, aztán majd este esznek otthon. Tehát majd, hogy nem egyszer esznek napon. Tehát ez nagyon egészségtelen. Vagy itt van, előbb esettem a modellektől, testen, túlélési kockázat, táncosok között, vagy egyes sportágok. Az alacsony testsúlyú sportágoknál ritmikus koordinasztika, a balett például, hosszú távfutás. Hát ezek nagyon komoly tényezők. Ami fontos, hogy nagyon gyakran egyetetek az adók. Az anorexiát nem nagyon lehet fejtegetni, mert látszik, hogy a gyerek lesohányult, és a szülő megjelenti orvosot a gyereket. De az is előfordult, hogy egy lány általában bőrruhákba járnak, és volt olyan, hogy az édesanyának nem tűnt fel, mert mindig bőrruha volt a lánya, és ettől értem lejutott a fürdőszobra, és teljesen megdöbbent, hogy ott állt a csontváz lánya, és akkor került orvosi ellátásba. Nagyon fontos, hogy a bulimia viszont rejtett maradhat, mert nem látszik. Általában nem látszik, mert hogy a testük normális, mert ha nagyon lefogynának, akkor már anorexiának számítanak. Tehát aki vékony, és akárhány, akárhány, azt anorexiának hívjuk. Csak hogyha látható, az anorexiának a bulimiás alatípusa, így hívjuk. Tehát az anorexia fontos, ami idézőjében volt ki. De a bulimiások testük általában normális, azok nem tűnik fel. Ott olyan betegen, még itt Miskolcon, Kerepen, kettő kétbeteg is volt, 15-16 éve voltak bulimiások, és a férje sem tudott az egyik betegek, ahogy a feleségeiben szerve. Tehát ennek munkába, nagyon ő kellette magát, kínálta, aztán helyreállította a gombot a hűtőszekrényben, és így teltek az évek. Aztán egyszer valamilyen segítséget kért. Szóval a rejtettség nagyon fontos tényező, és nagyon fontos volna, hogy felfedezzük egyáltalán azt, hogy kinek van ilyen zavar. A társbetegségektől annyit, tehát ez a komorbiditás a társbetegségeknek a témaköre, hogy nagyon gyakran társadalmi depresszió van az elég zavarok. Például az elég zavaros betegek 80%-a már eddig az életében valamikor átérte egy depressziós epizódot. Tehát ez az élettartam prevalencia, élettartam gyakoriságnak hívják ezt, hogy eddig az időpontig most jelentkezett, elég zavarja, és elmondja, hogy 5 évvel ezelőtt volt egy időszak, amikor van depressziós. Öngyilkossági kísérlet arányban, bújnyában a betegek 1/5-ben, 1/3-ban előfordul. Aztán itt van néhány másik pszichés zavar, ami arra utal, hogy bizony az átfedések a különböző pszichiátriai kórképek között azért eléggé nagy arányú. Itt van egy ilyen ábra, ami nem azt akarja jelenteni, hogy az elég zavarok a világ közepe, csak hát most éppen erre beszélnek, ezért van középen. Nyilván, hogyha valaki most éppen a pánik volt, itt van előadás, akkor oldalt jelenik meg az elég zavarok, ott is van ilyen kapcsolat. De nézzük meg, hogy mit kell társulnod. Emlékszem, itt Miskolcon kezeltünk pszichózis. Volt két beteg, akik az egyik nagyon súlyos depressziós lány volt, majdnem meghalt, egy 17 éves lány elfogyott 32-3 kilóval, nem beszélt, bevizelt, beszékel, és 101-es pulzusszámhoz, a borzalmas állapotban volt, és aztán ebből sikerült kihozni, aztán teljesen megújult ez depresszióból, aztán édesen elkezdett a depresszió miatt, mert van ilyen örökletesség is benne az, ami kigyelződött szintén depresszió. Vagy egy másik teljesen ilyen, és mondjam, szétesebb pszichotípus állapotban megközelíthetetlen volt. Hál' Istennek, ő is rendbe jött.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást. Folytatjuk dr. Turi Ferenc pszichiáter evészavar, depresszió, testképzavar című előadását.
Röviden azt lehet mondani, hogy kérem szépen, az evészavar hátterében a biológiai, a pszichológiai és a társadalmi kulturális tényezőknek egyaránt van valamilyen szerepük. Tehát magyarul biopszichoszociális megközelítés szakszóval, ami egyszerűen arra utal, hogy igenis az étvágyszabályozásnak a biológiai érdekesek, hogy éjségkeretettség szabályozása valamilyen szerepe lehet, de nem ez a elsődleges általában. A pszichológiai tényezők rendkívül fontosak, lehet egyéni pszichológiai dolog, például hogy a szexualitással kapcsolatos nehézségek vagy traumák, vagy a család, ez rendkívül fontos, tehát a családi tényezők nagyon fontosak. Ezt itt tanultam meg is hozzani, kezdtünk mindannyian családterápiát csinálni, és kitanultátok rá Istennek, és ott jöttünk rá, hogy ez mennyire ütős, vagy hasznos lenne. És a társadalmi kulturális tényezők között pedig a karszúság ideál, amit említettem már, hogy manapság mindent vékonyájukkal reklámoznak a kutyakájától az autóumig, és hát ez egy borzasztó nyomás. Ezt inkább a nők rigedik túl, és nem mondjuk a férfiak kicsit tehetek hölgyeket szeretnének ideálisnak várni. Itt van néhány hajlamosító tényező, vannak genetikai tényező, családi tényező, társadalmi kulturális tényező, stb. Aztán kilátó tényezők lehetnek akut ilyen stresszorok, hogy mondjuk a családban van valami feszültség, netán válási krízis, vagy például nagyapa halála, stb. Vagy lehet a környezetnek is, hogy a gyereket csúfolják az iskolában, mert hogy egy kicsit ruci volt, és 15 évesen már kritizálják az osztálytársai. Ez is fontos lehet. És aztán vannak fenntartó tényezők is, mint minden más betegségben előfordulnak ilyenek. Hát ezek a legkomplexebb elméletek, tehát itt több tényezőt kell figyelembe venni egyszerre. Tehát, hogy egy korábban mondta, konstelláció kell, tehát valami a csillagok együttállása, hogy kell hozzá genetika, kell hozzá egyéni érzékenység, a nemi különbségnek, hogy lányok. Tehát kiből lehet evészavaros csinálni, például most nagyon furának megfogalmazva. Hát azzal kezdeném, hogy az illető legyen lány. Egy. Egyszerűen azért, mert lányok körében tízszer gyakoribbak az evészavarok. Hát akkor persze. Aztán legyen 14-es, hát ott közöttük a legjobb. Aztán legyen felsőkozók középosztálybeli háttere. A szeretői elméletek pedig azok, amelyek kiemelnek egy-egy fontos szempontot, ami egy adott betegben fontosak lehetnek. Itt van egy lista, nem kell megjegyezni, csak pillancsunk bele. Vannak ilyen biológiai elméletek, pszichoanalitikus elméletek, család, erre külön kitérjek, mert ez fontos. Aztán egy csomó más. A végén a listának ott vannak ilyen betegségek, hogy depresszió, meg addikciók, meg kényszerbetegség, meg szorongás, ez a feszültségredukciós súlya, ott a szorongás a központi tünet, vagy a diszociációs hipotéza. Tehát kiemelnek egy-egy ilyen pszichés elváltozás, és azt hangsúlyozzák, hogy egy-egy betegben az lehet a döntő, majd rájuk jövő. A biológiai elméletekről annyit, hogy nagyon bonyolult a szabályozása, ugye ez, aki tanult élettant, az találkozott ilyesmi ábrákkal, hát hogy miknek van szerepük, itt van a ugye, gyomor, véltraktus, gyomor, belek, stb. Májnak a szerepe, aztán agyi étvágyközpontoknak a szerepe, a nervus vagus, különböző kémiaanyagoknak, leptinnek, az inzulinnak, egyébként a zsírsejtek is termelnek leptint, tehát azt mondják, hogy a zsírszövet a legnagyobb endokrin szervünk. Tehát a legnagyobb hormon termelő szervünk a zsírszövet, lehet, hogy a leptin termelő. Nézzük a pszichoanalitikus elméleteket, csak egy-egy vonatkozást szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy ahogy hangsúlyozzák sokszor, hogy a gyerek a személyiség fejlődés megreked az ornitás a szájnak a szintjén, a szájra kapcsolatos működéseknek a szintjén. Tehát, hogyha a gyerek életében ebben az időszakban van valamilyen nehézség, zűrzavar, feszültség, stb., akkor ott megtagad, és az felnőtt forma is okozhat problémát. Egy példa. Nagyon sok szülő a gyereket túlepeti, mert hogy attól fél, hogy a gyerek éhen hal, mert nem veszi meg a tejbevíz, vagy nem tudom mi. És akkor estére már nem is éhen. És ennek nem van az oka, mert nem ironizálnék azért ennyire, hanem arról van szó, hogy a szülei átérték a világháborús nélkülődéseket, hogy egy öbb lóvó kellett lekamerítani az alapúst, hogy léjünk, hát az ugyan tudja. És az benne van a reflexzegben. Egy kitűnő belgyógyász, egy édesapja, egy anyagszásán édesapja, Azt mondja, hogy oda leszek a holokauszban, és ő kiadt a vallásnak, szó szerint, tehát megtagadt a vallását, hogy ilyen nem lehet. És mesélte a feleség, aki szintén orvos, hogy akkor a férjét megkérjék, hogy hozzon 2 zsemlét a holból, 10-et hoz. Tehát ötszörös túlbiztosításra volt, hogy ezt sokan ismerik. Na de hát, ha valakit mindig etetnek, ha akármi bajon van, ha sír, meg megkísér, meg tisztába kéne tenni, akkor a gyerek megtanulja, hogy univerzális, rohangás elvállító módszer lehet. És akkor ez reflexzett. És akkor ezt, aztán elég a 102 kilót, például mint az első bulimiás betegen, egy fiú, egy 25 éves zenész fiú, és akkor kezdi megutálni magát, hogy 18 évesen a 102 kilósok, aztán lefogott 58 kilóra, akkor meg túl vékony volt, és bulimiás lett, és hát életre kizabálta őt, összekérdezett, reggel nem is említette. Aztán akkor hipnotista foglalkozta, hogy nagyon hatékony volt az ő esetében, és rendbe jött. Bulimiások egyébként fogékonyabbak a hipnózison, az egyik tanszállapot, hogy zavarni, beszűkült állapotban, és a hipnózis ilyen beszűkült állapot. Tehát itt az anya-gyerek kapcsolata utolom még, hogy ez bizony, majd a csecsemőkor értetés mintája fontosak. 14 éveseknél a legfontosabb módszer a családterápia. Ezt nem én találtam ki, hanem ezek nemzetközi ajánlások tartanak. Tehát még egyszer, a családjukkal együtt élő fiatalok esetében 14 évesekről van szó általában. A legfontosabb a családnak a hatása, vagy a segítő hatása, tehát a családterápiának hatékonya. Én is ezért tanultam ki a családterápiát, és azt mindig elmondom, itt történt Miskolcon, 90-re kerültem ide februárban, Debrecenből, és valahogy megszabolták, hogy egyben a gyerek osztályon, hogy én valahogy az egész alak irányt érdekel, és átküldtek egy anorexiás tündét, 16 éves lány, aki már 33 kiló volt, és hát ezt nem tudták, hogy én csak bulimiásokkal foglalkoztam, csak anorexiásoktól meg félek, mert hogy kicsit ellenállnak és meghalnak. Ez volt a fejemben. És ezt a tündét 3 hónapig kínosztam, addig tanult módszerekkel próbáltam hipnózis, meg mit tudom, milyen viselkedésterápiás, és egyenletesen fogyott. És nem 31 éves, így nagyon féltem, hogy meg fog halni. És akkor kiderült, hát ugye sokat beszéltem vele, hogy a család egy kicsit úgy kezd szétesni, hogy az apja, hogy később jár haza a munka után, a rendőrben, a barátaival, itt dobál valamit, ha nem is teljesen alkoholista, de azért ez probléma. Az anya meg nem nagyon törődik a dolgokkal. És akkor rájöttem, hogy itt nincs mese. Itt a családban valamit kezdeni kell, de fogalmam nem volt, hogy itt nem tanultam a családterápiát. Elolvastam 2 közleményt, és az egyikben volt egy ilyen jó módszer, a kölcsönös kérés, akkor mindenki mindenkitől kérje valami számára fontos dolgot, hogy a másikét tegyen meg. Egy rendszeresen ismétlődő dologról van szó, nem egyszerű ajándéka. És azt, hogy elsütöttem, majd ezen ugye mondtam az anyának, hogy jöjjenek el, és eljártak sátorolja, hogy úgy helyről, tehát messzire ide. És én lelkesen beszéltem a család szerepéről, és akkor ezt a játékot úgy elsütöttem, úgy működött, és valahogy azt mondom, hogy a 4.-5. találkozás között eltelt egy hónap, és megyek az osztályra, ott van a két testvér, a két szülő, meg még valaki közelben, tehát ott megkérdezett tűnni, volt csak 8 jó olvastalra volt, és nem ismertem meg. És azt gondoltam, emlékszel rá gondolom, hogy akkor ez valami, hogyha egy módszer, mert semmi más nem kapott gyógyszert, vagy semmi különöset nem kapott, nem volt semmi más beavatkozás, mert nem értettünk hozzá, de hogy ha valamit beavatkozunk a családban, és ott ennyire tud működni, akkor itt valami lényegi dologról van szó, ennyi. Tehát egyszerű logika alapján nem tudtam máshogy mondani. Tűnt, hogy és azt kérte az apját, hogy munka után gyere haza. És az apja azt mondta, hogy jó. És úgy lett. Tehát magyarul tündének az igénye az volt, hogy neki több apa kell, vagy neki több apa. Több, vagyis vagy apai támogatás, apai ott lét, érzelmi ott lét, és ezt kérte. Elég nyilvánvaló módon, és akkor pedig vállalta, és az egy óriási fordulat, tehát ettől kaptam vérszemet, hogy ez ilyen egyszerű, aztán kiderült, hogy nem ennyire egyszerű, de akkor már el voltam messze. Tehát akkor már bele szerettem ebben a műfajban, és rájöttem, hogy hoppá, hát ezek a durva tünetek üzennek valamit, jelentenek valamit, valami jelentés van.
Most zenélünk és beszélgetünk is dr. Turi Ferenc pszichiáterrel. Dr. Turi Ferenc pszichiáterrel beszélgetünk. Mikor is beszélünk zavarról, tehát az evés zavaráról, hol kezdődik az, hogy zavar? Szeretettel köszöntöm.
Ez egy folyamatos spektrum, tehát nyilván a hétköznapokban nagyon sokféle zavar típus van, ami kifejezett betegséget jelent, az leginkább az elhízás mellett az anorexia és a bulimia, tehát a kórosoványsággal járó, jelentős test súlyvesztéssel járó és a étel elfogadásával kapcsolatos ellenállással járó anorexia, a másik pedig a bulimia, ami túlevési rohamokkal és önhánytatással vagy hashajtózással, tehát ilyen testsúlycsökkentő manipulációkkal írható le. Ez a két legfontosabb típus, amik amolyan civilizációs zavaroknak foghatók fel, hiszen az anorexia első leírása a 19. század vége felé született, és az utóbbi évtizedekben egyre gyakoribbak, vagy például a vírus időszak alatt 15%-kal megnőtt az anorexia gyakorisága, aminek valószínűleg lelki, környezeti, társas okai vannak, családi okok rendkívül fontosak. És hát ennek persze mindenféle súlyossági fokozata megvan. Vannak enyhébb, úgynevezett szubklinikai zavarok, és vannak súlyosak. Néha sajnos több évtizedig elhúzódó súlyos betegségek is lehetnek az evészavarok.
Tehát gyógyítható, javítható?
Sokan azt gondolják, hogy nem, és olyan pesszimistán érkeznek a betegek, a családok, illetve a szülők, hogy tessék mondani, ugye ebből soha nem lehet kigyógyulni. Ez nem így van, igenis ki lehet gyógyulni. A világ legjobb evészavar klinikáin tulajdonképpen a gyógyulási arány úgy fest, hogy a betegek fele meggyógyul, a betegek további egynegyede javul, de még azért visszamaradt egy-két tünet, és a betegek egynegyede krónikus lefolyás mutat, ami tulajdonképpen annyiban jó hír, hogy a betegek 75%-án tudunk segíteni. És ez tulajdonképpen, ez nem túl rossz prognózis, persze lehet mondani, hogy az a 25%-nyi krónikus beteg, az azért megterheli az egészségügyi ellátórendszert, illetve a családokat is, de azért, hogy tudunk segíteni a betegek háromnegyedén, ez jó. Ez, az arányok nagyjából hasonlóak az egyéb súlyos pszichiátriai kórképeknél is, mondjuk szkizofréniánál, depressziónál, kényszerbetegségnél, szociális fóbiánál, pániknál, stb. Tehát nyilván nem tudunk mindenkit meggyógyítani, de kapaszkodunk.
A kiváltó okokról még beszéljünk néhány szót. Örökletes például?
Lehet mondani, hogy az örökletességnek van bizonyos szerepe. Tulajdonképpen azt lehetne mondani a kiváltó tényezőkről, vagy háttértényezőkről, hogy szerepük lehet a biológiai tényezőknek, és itt az örökletesség fontos szerepet játszhat. Például anorexiában 50%-a a jelentősége az örökletességnek, ami nem azt jelenti, hogy a szülők közül valaki anorexiás volt, hanem valami esékenységet örökölt a dédnagyapától, vagy valamilyen szálon, a gyerek depresszió hajlamot, alkoholizmus, stb., és ezek aztán átcsaphatnak, ezek a öröklött hajlamok evészavarokba. Aztán szerepük van a biológiai tényezők mellett a pszichológiai tényezőknek. Itt az egyéni traumák például fontosak, a betegek egynegyede már átélt például szexuális traumát, zaklatást, ami elég nagy arány, és a családnak a szerepére itt külön felhívnám a figyelmet, ugyanis az evés megtagadása nagyon gyakran a családon belüli dacnak a kifejeződése, tehát hogy a gyerek azt jelzi, hogy nem kell az anyám túlvédő gondoskodása, vagy az anyám indulata, agresszivitása, és én ez ellen tiltakozom azzal, hogy nem eszem meg a főztjét. Ez tudattalanul zajlik persze, de ez a dac nagyon gyakran felfedezhető. Éppen ezért a családterápia rendkívül fontos a tizenévesek anorexiájának a kezelésében. Az idősebb betegek kezelésében ott az egyéni pszichoterápia fontosabb. Tehát gyógyítható röviden, azt mondanám, és nagy szükség lenne specializált részlegek létrehozására, amire sajnos Magyarországon nagyon kevés példa van. Felnőttek ellátására tulajdonképpen csak a Budapesti Pszichiátriai Klinika egyik osztálya alkalmas, más kórházakban nem nagyon fogadnak ilyen betegeket. Gyerekosztályok közül van vagy három vagy négy, ahol intenzíven foglalkoznak ilyen betegekkel. De ez nem sok. Összehasonlításul említeném, hogy Hollandiában 17 millió lakos él, és 28 speciális evészavar klinika áll rendelkezésre. Sok holland kollégát ismerek, kitűnő kutatás és ellátás folyik Hollandiában. Hát ez rendkívül fontos lenne, mert az evészavarok ellátása megéri, ugyanis a nem kezelt eseteknek óriási anyagi ráfordítással kell szembenézniük, tehát a család is nagyon sokat költ a kezelésekre, akár gyógyszerekre, amik nem mindig használnak. Nem, alapvetően nem gyógyszeres kérdésről van szó, hanem pszichoterápiás kérdésről. És hát ez a gazdasági terhek is nagyok. Tehát itt az Egyesült Államokban például több milliárd dollár megy el évente az evészavarosok kezelésére.
Gondolom a közösségi média és egyáltalán a médiában megjelenő ideál is közrejátszik ebben.
Így van. Rendkívül fontos szerepe van a test ideáloknak például. Tehát a karcsúság ideál, ami a 20. században terjedt el, ez nagyon nagy nyomás jelent a nőkre elsősorban. Tehát ha megnézzük a női modelleket, a divat modelleket, ők kórosan soványok, és a divat ügynökök például nagyon erősen nyomják a modelleket a karcsúság felé, például nem lehet 90-nél szélesebb csípőméret, holott legalább 175 centi magas lányokról van szó. Egy hol topmodell lányal, aki az én hallgatóm volt, mert a Semmelweis Egyetemen végzett gyógyszerész szakon, Bogár Nikolett, írtunk egy könyvet a modellek életéről, ő nagyon sok interjút csinált pályatársairól, és nagyon súlyos szövegek bukkantak fel. Tehát vele is előfordult, amikor modellkedett, és nagyon sovány volt, hogy a ügynöke egy madridi diart hétvégén egy negyed óra alatt megitatott vele 5 liter vizet, mert annyi hiányzott ahhoz, hogy a minimumot legalább elérje a testsúlyban. És egész nap feküdt a hotelben, mert annyira rosszul volt. Tehát ez egy nagyon komoly egészségügyi kockázattal járó hivatás, mármint a modellhivatás, vigyázni kellene.
Végezetül ajánljunk olvasni valót, akár az önkönyvét, könyveit.
Igen, én írtam egy önsegítő kalauz 20 évvel ezelőtt, Anorexia, bulimia, családi önsegítő kalauz, ez a címe, amit jó lenne most másodszor kiadni, kicsit felújítva. Ezt én el szoktam küldeni azoknak a családoknak, akik megkeresnek ilyen problémával. Ott kifejezetten a családoknak vannak olyan ajánlások, tanácsok, szabályok, beavatkozások, amik sokat segíthetnek. Például a családi feszültségek csökkentésében, hiszen ezek a gyerekek stresszre túlzottan érzékenyek, és ha akármi csökkenti a stresszeket, az bizony megmutatkozik a tünetek csökkentésében is. Tehát ezt szívesen ajánlom, most ebből átdolgoztuk egy online segítőprogram formájában. Az egyetemen a Magatartástudományi Intézetben dolgozom még, nyugdíjasként valamennyit, és ebből egy online program lesz, ami sokak számára elérhető lesz.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm a érdeklődést.
Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben dr. Turi Ferenc pszichiáter beszélt Evészavar, depresszió, testképzavar című előadásából idéztünk, amit a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában tartott. Adásunk végén beszélgettünk is a szakemberrel. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Elhangzott műsorunk, a 2025. április 24-i adásunk ismétlése volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!